Kerüljünk közelebb a matematikához, sőt, a matematikusok munkájához is, hiszen a mai adás második felében kiderül, hogy ebben a tudományágban vannak például divatok. Megtudjuk, miért nem gond, ha egy szakmai konferencián a matematikus csak töredékét érti annak, ami elhangzik. Ma is szóba kerülnek a véletlenek, valamint segítséget kapunk ahhoz, hogy a matematika eredményeit történetiségében láthassuk, vagyis nem az a fontos, hogy éppen most mire használható. De kutatási területeit érintve vendégem Domokos Mátyás beszél arról, hogy hol van szerepük az invariánsoknak a hétköznapjainkban.
Én csak a matematikai részével foglalkozom, és egyébként ezek a példák jutnak eszembe, hogy mondjuk az úgynevezett gépi látás. Tehát amikor arról van szó, hogy valami objektumról van egy kép, és abból próbálunk valós dolgokra következtetni, és ez ugye direktben nem lehet azokban az adatokban, amiket a képeken látunk, mert ugye nem tudjuk, hogy milyen szögből, milyen távolságból, milyen irányból készült a kép. És akkor itt jönnek be az invariánsok, hogy viszont ezekből az adatokból elő tudunk állítani olyan másikat, ami viszont független attól, hogy honnan készült a kép, és tényleg mondanak valamit az objektumról. És hát ez egy nagyon aktuális problémakör, mert például egy robot gondolunk. A robot, hogyha meg akarja határozni a helyét, akkor ugye mindenféle jeleket ad, és akkor a visszajövő jeleket dolgozza föl, és azokból próbálja kikövetkeztetni például a pozícióját, hogy hol van. De ugye nem tudja, hogy honnan ment ki a jel, és azok az adatok, amik elsődlegesen bejönnek, azok függnek attól. Tehát itt is szükség van olyan úgynevezett invariánsokra, amiket ezekből az adatokból ki lehet számolni, és azok viszont már mondanak arról valamit, hogy ő hol volt, meg hogy milyen az a környezet, amiben van. És hát ahol kimondottan algebrát alkalmaznak, hát a már említett Galois, ő fedezte fel a úgynevezett véges testeket. Most itt a test az megint egy algebrai struktúrának a neve, tehát nem olyan testekre kell gondolni, mint a geometriai, mint a kocka, a henger, stb. Ez megint egy algebrai struktúra, ahol bizonyos műveletek vannak, amikről feltesszük, hogy bizonyos tulajdonságokkal bírnak. Tehát ezek a véges testeket használják ilyen úgynevezett hibajavító kódok létrehozására. Most a hibajavító kódok azok tényleg minden pillanatunkban ott vannak, tehát hogyha van egy QR kód vagy vonalkód, ugye a hibajavító kód az azt jelenti, hogy hát ugye szükség van egyfelől arra, hogy tehát valami információt akarunk kódolni úgy, hogy azt valaki máshoz dekódolni tudja. De megjelenik az a probléma, hogy a kódolt információban ott hibák lesznek, mert mondjuk egy ilyen QR kód rá van ragasztva egy csomagra, az ott görbül, meg mit tudom én, a festék megsérül, vagy ragasztós lesz, és akkor, hogy mégis tudja dekódolni a dekóder, hogy ott nem azt kapta meg, nem pontosan kapta meg a kódolt információt. És a hibajavító kódok ezt tudják, hogy van egy bizonyos tolerancia a kódban, hogy nem csak el van kódolva az üzenet, de egy bizonyos része az eltorzulhat, és még akkor is a pontos eredeti üzenetet vissza tudja fejteni, aki dekódolja. És hát ilyen eljárás kell például a QR kódok, vagy a vonal kódok használatához, és ehhez is a matematika, vagy az algebra szolgáltatja az eszközök egy részét.
A robotokat említette, ugye ebben a műsorban sokszor esik arról, hogy mi lesz majd, vagy hogy milyen forradalom előtt állunk, milyen változás előtt áll a világ, technikailag is, és valószínűleg társadalmilag is mindenféle szempontból. És azon gondolkodtam, hogy az algebra kapcsán van ilyen forpont, vagy van ilyen helyzet, hogy majd mindjárt változik valami, amire nagy szükség lesz, hogy mi azt kitaláljuk.
Az jó, hogyha a matematikusok figyelnek arra, és keresik azokat a lehetőségeket, ahol alkalmazható a matematika, de azért azt látni kell, hogy az elméleti matematikai eredményeknek egy óriási dzsungele van, és naponta olyan dömpingben születnek új elméleti matematikai eredmények, hogy egyszerűen fizikailag is könnyen belátható, hogy a nagy részének valószínűleg soha semmiféle alkalmazása nem lesz. Tehát így gondolkodtam ezen, hogy el lehetne játszani ezzel a gondolattal, hogy elindulunk egy ilyen gyakorlati alkalmazásból, mint mondjuk ezt a QR kódos dolgot mondtam, hogy akkor fejtsük vissza, hogy menjünk vissza az irodalomba, és keressük meg sorba, hogy mik azok a matematikai eredmények és cikkek, könyvek, amik elengedhetetlenek konkrétan ahhoz a dologhoz, és akkor így kapnánk valószínűleg egy ilyen csontvázat, ami egy töredéke a környező matematikai irodalomnak, és akkor ugye azt mondanám, hogy akkor a többi az fölösleges volt. De nem volt fölösleges, még hogyha elfogadjuk, hogy a matematika célja az, hogy QR kód legyen belőle, akkor se fölösleges, mert egyszerűen nem jöttek volna létre. Tehát ugye itt még a legforradalmi tudományos felfedezések és a tudomány nagy neveinek, ha nézzük a nagy eredményeit, amikre úgy tekintünk, hogy azok voltak a tudomány fordulópontjai, azért a legtöbbször kiderül, hogy mindig a környezetükben előttük nem sokan voltak, akik már ugyanazt kapizsgálták, tehát vagy érlelődött az a gondolat, és még hogyha bármennyire is eredeti volt az a lépés, amit megtett, de azért nem teljesen előzmény nélküli. Tehát akiket megjegyzünk, az, akinél ez valahogy átfordul, van egy olyan fordulópont, vagy valamiben fölé kereked, és még az is van, hogy az, akit megjegyzünk, annál esetleg még nincs olyan letisztultan meg az a gondolata, hogy ma most visszagondolok róla, utána még van egy csomó utómunkálat, és mivel annak az eredményét látjuk, ami teljesen letisztította azokat a gondolatokat, és persze az egyszerűség kedvéért annak a nagy tudósnak a felfedezéseket nevezzük meg, ami részben jogos, de az a letisztult, világos forma, ami most van, abban még utána még tudós generációk munkája volt.
Történhet-e bármi olyan, ami majd egészen másfelé irányítja önt ezen a területen?
Történhet, csak ugye az a baj, hogy nem nincs elég fantáziám hozzá, hogy kitaláljam. Mert inkább én a múltban nézek, hogy mondjuk mikor történt, és hát ugye az könnyű megmondani, hogy mikor történt, tehát erre egy jó példa az, hogy mondjuk a 19. századi matematikában nem nagyon volt kombinatorika, meg algoritmusokkal nem foglalkoztak, mert ugye ha valamit így mechanikus lépések egymás utánjában meg lehet csinálni, akkor hát elvileg meg lehet csinálni, és ezért úgymond érdektelen, gyakorlatilag meg úgy se lehet megcsinálni, mert nem tudunk túl sok lépést megtenni idő és fizikai korlátok miatt. És akkor hát ebben például egy óriási változást hozott a számítógép, amikor brutálisan megnőtt a számítási kapacitás, és akkor már nagyon nem mindegy, hogy egy algoritmus az mennyire nehéz, mennyire bonyolult, mennyi idő alatt tudjuk megcsinálni, és hát ebben egész új tudományágak születtek, ugye bonyolultság elmélet vagy komplexitás elmélet, ami összehasonlítja az algoritmusokat, és egy hierarchiát állít fel közöttük, hogy mi az, amit nehéz megcsinálni, és mi az, amit úgymond könnyű, tehát a könnyűnek a definíciója az, hogy reálisan is végre lehet tényleg hajtani nagy, viszonylag nagyobb méretek esetén is. Tehát ilyen fordulatok jönnek és jöhetnek, de hogy a jövőben mi fog jönni, azt nem tudom.
Nem lehet tudni.
Ugye, amit egyelőre a mesterséges intelligencia hozott állam a matematikába, az, hogy a mesterséges intelligenciának a mintafelismerő képessége, az meghaladja az emberét, tehát sokkal nagyobb adat mennyiséget tud áttekinteni, és abban meg tud látni olyan mintákat, ami egy ember számára nem látható. És ezt kombinálva matematikusi emberi ésszel eljutottak már érdekes felfedezésekre, például a csomó elméletben. Tehát ilyenek már vannak. A saját területemen még nem láttam.
A tegnapi jellőzetes beszélgetésünkben többször említette a véletleneket.
Igen.
Most már kezdem megszokni, hogy a véletlen az itt gyakran előfordul. Meséljen erről, hogy az ön életében, akár szakmailag, akár más szempontból milyen szerepe volt a véletlennek?
Ugye minden véletlen. Például kérdezte korábban, hogy miért kezdtem algebrával foglalkozni. Egyszerűen valószínűleg azért, mert amikor egyetemre kerültem, akkor az egyetemi tanáraim közül az algebra tanáraim voltak rám a legnagyobb hatással. Ezt is nevezhetjük egy véletlennek, ha egy másik évfolyamra kerülök, nem ők az algebra tanáraim, és akkor nem biztos, hogy az érdekel, és ezt is nehéz megmondani, hogy én eleve nekem az algebrához volt nagyobb affinitásom, és azért kötöttem itt ki. Hát lehet, hogy így van egyébként, mert ugye később években az egyetemen így próbálkoztam másfele, ugye az ember hallotta, hogy mik számítanak érdekes, meg izgalmas területeknek, és próbáltam nyitni másfele, de aztán végül valahogy mégis visszakanyarodtam az algebrához. Tehát lehet, hogy ez eleve elrendelt volt, és nem véletlen, de aztán ugye hát különösen fiatalkorban ugye nagyon nyitottnak kell lenni az embernek, hogy bármire le kell csapni. Tehát ugye ott van, valaki egyszer úgy írta le a matematikai kutatást, meg hát szerintem minden kutatás, hogy az ember próbál felugrani egy száguldó vonatra. Nem, mintha ezt ajánlanám bárkinek is, de meg kell tanulni egy csomó mindent egy területen, de miközben azt az ember tanulja, az alatt az rohan léptekeset halad előle, és mégis az embernek valahogy meg kell próbálni valahogy belemarkolni és valamit megfogni. És fiatalkorban, úgyhogy bármi kínálkozik, probléma, együttműködéstárs, el lehet menni ide vagy oda, akkor azt ki kell használni, és akkor még az ember nem is válogatós, bármibe belevág, amiben lehetőséget lát, és hogy most milyen lehetőségek adódnak, az ugye a véletlen dobja fel.
Vagy hogy milyen cikkel találkozik,
és aztán később, hát igen, kimondottan szeretek direkt, tudatosan esélyt adni a véletlennek, tehát nem bánom azt, hogy a munkának vannak ilyen járulékos részei is, hogy mások cikkeit elküldik a folyóiratok, hogy bíráljuk el, illetve hát a matematikában vannak ilyen referáló folyóiratok, amik az irodalomban való tájékozódásban segítenek, tehát a mérvadó folyóiratokban megjelenő cikkekről csak egy nagyon rövid ismertetőt iratnak, és ezt is csinálom, és akkor ez azt jelenti, hogy havi rendszerességgel így előm kerülnek cikkek, amit kicsit a véletlen játékom, mert nem én kérem, hogy most melyik cikkről írjak, de ez úgy inspiráló tud lenni, hogy kimozgatja az ember agyát az állandóan bejáratott utakról. És akkor néha ez ebből egy kutatási projekt lesz.
És az véletlen például, hogy az ön családjában ugye irodalomhoz közeliek a szülők.
Igen, igen.
Könyvkiadó és író az édesanyja.
Igen, meg tudom. Édesapám is mindketten kiadói szerkesztők, folyóiratszerkesztők, írók.
És akkor van egy matematikus fiúk és egy fizikus fiúk. Ez hogy
igen,
van?
Az öcsém igen, fizikus. Mm. A szüleink nem befolyásoltak, de amikor úgy kezdett kialakulni először nálam a matematikai érdeklődés, aztán később öcsémnél szintén érdekelte őt is a matematika, és jó is volt belőle. Ő ugye azt mondja, hogy már miattam foglalt volt a matematika, ezért ment fizikusnak. És a szüleim ennek örültek, tehát nekik csak az volt a fontos, hogy mi megtaláljuk a saját utunkat, meg ők azt is látták, azt gondolták, hogy egy kisebb kiszolgáltatottság. Tehát ugye a matematikában, ha valamit az ember megcsinált, akkor az, hogy mennyire lesz sikeres, az persze itt is divatokon, meg sok minden nem múlik. De azt tudhatja, hogy azt megcsinálta, és biztos lehet benne, hogy ez jó, hogy egy művésznek ez nehezebb, tehát egy írónak ez sokkal nehezebb. Úgyhogy igazából ők úgy gondolták, hogy ez egy szerencsésebb pálya. Pláne, hogy ugye ez mindez még a 80-as években volt a rendszerváltás előtt. Nem merült föl, hogy mi az ő nyomdokainkba próbálnánk lépni, de inkább örültek annak, hogy nem azt tesszük.
Önökben akkor nincs is ilyen irodalmi véna? Nem is?
Nincs. Hát olvasni szeretünk, de, de az, hogy alkotó módon írni, az nem merült fel soha. Viszont az, hogy egyébként szövegeket előállítani és fogalmazni, hogy az mennyire fontos, például egy matematikusnak is, az sem feltétlenül gondolná, aki ugye az bizony. A kép az, hogy a matematikusok csak képleteket írogatnak föl és számolnak. De az, hogy tehát nagyon fontos szerepe van abban, hogy a tudományos pályán érvényes, hát ez is általános, nem csak a matematikára vonatkozik, de itt is fontos szerepe van azért kommunikációs képességeknek. Nagyon sokszor olyan feladata van az embernek, amikor valami szöveget kell előállítani. Hát például most egy lektori véleményt megírni, az is egy szöveg, vagy egy pályázatot megírni. Ott sokszor esetleg érdemtelenül kerül hátrányba az, aki nem tud jól fogalmazni, mert nem tud megírni egy jó pályázatot, holott a valódi potenciál esetleg jobb benne, mint egy másik, aki tud írni egy jó pályázatot, és ő nyeri el a támogatást. Tehát nagyon fontos, és sokszor kell írnunk.
Mondott az előbb egy furcsát, azt mondta, hogy a matematikában is vannak divatok.
Igen.
És ez még sosem került szóba ebben a műsorban.
Emberek csinálják a matematikát, és nincs az, mint hogy ugye a természettudományban, hogy meg akartuk érteni az égitestek mozgását. Aztán később a méresik le az alma fáról, most, hogy ilyen profán dolgokat mondjak, ugye Newton esetében. Ugye a matematikánál nincs ez a nagyon világos cél. És akkor a matematikusok a saját kíváncsiságuk után mennek. És hát azért a nagy matematikus egyéniségek határozzák meg a matematika fejlődését, az ő általuk felvetett problémák, meg új irányzatok, és aztán azokhoz próbál csatlakozni az átlag matematikus. És hát itt, tehát hogy divatok, mondjuk menjünk vissza az invariáns elmélethez. Tehát az invariáns elmélet mondjuk a 19. század második felében kezdődött, és akkor az egy nagyon, az egyik legközpontibb témának számította a matematikában, tehát a 19. századi matematikai folyóiratok tele voltak invariáns elméleti számolásokat tartalmazó cikkekkel, míg nem, a 19. század vége felé egy David Hilbert nevű német matematikus egyetlen egy cikkben olyan erős állításokat bizonyított, amik egy csapással intéztek nagyon sok mindent, amit korábban csináltak, és ugye nem érvénytelenítette azt, mert igazából korábban ilyen rengeteg konkrét esetben, rengeteg számolással, nagyon munkás módon be tudták bizonyítani, hogy most hadd mondjam így matematikailag, bizonyos invariáns algebrák végesen generáltak. Ő pedig bizonyított egy nagyon általános tételt, ami nagyon rövid indoklással meg tudta mutatni, hogy minden invariáns véges sokból mindig kifejezhető, és ez lefette az összes korábban vizsgált esetet. De az ő gondolatai sokkal absztraktabbak voltak, meg teljesen más jellegűek, és ez megváltoztatta hirtelen a matematikai ízlést, és akkor úgy kicsit háttérbe szorult az invariáns elmélet, és előtérbe került a 20. század első felében a sokkal absztraktabb gyűrűelmélet és strukturális vizsgálatok, és aztán úgy időről időre, aztán újra más szempontból megint felbukkan az invariáns elméleti, algebrai, geometriai indítatásból, vagy aztán később pont a számítógépek előretörésével újra előkerülnek ezek a klasszikus algoritmikus aspektusok, de most már a számítógéppel felvértezve, hogy hogyan tudunk jó algoritmusokkal, invariánsokat kiszámolni. Tehát ez teljesen bevett kifejezés, hogy azt mondjuk, hogy hát most valami most kiment a divatból, változik a matematikai ízlés. És ez, mint hogy a valódi divatban is, ugye ennek is van egy ciklikussága, van a retro, matematikában is van a retro, visszatérünk a klasszikusabb ízű dolgokhoz. Ugye attól jön valami divatba, hogy van ott azon a területen egy izgalmas új felfedezés. Ugye, ha egy kitérőt teltek, általában azon is meglepődnek az emberek, hogy hát mit lehet a matematikában kutatni. Tehát ha kiderül, hogy matematikus vagyok és kutatok, de hát mit? Végtelen sok probléma van, sőt, bármit matematikai problémát megoldanak, az újabb ajtókat nyit ki, olyan kérdéseket, amik annak addig nem volt értelme feltenni, amíg ezt se tudjuk. De amit abban a pillanatban, hogy azt tudjuk, akkor az keletkezik 20 másik természetes és jogos nyitott kérdés.
Most nekem erről az jutott eszembe a divat kapcsán, hogy a divatnak is vannak fene gyerekei, és vannak divatdiktátorok, de azok személyek, akik vezetik azt, hogy egy új rendszerbe jön, vagy nem.
Hát az sokat számít, hogy a nagy matematikus egyeniségek, akik el vannak ismerve a világban, mint vezető matematikusok, hogy őket mi érdekli. És az, hogy mit fogadnak el, például egy nagy presztízsű folyóiratban milyen matematikai eredményt fogadnak el közlésre, az egy nagyon nagy részben szubjektív döntés, ugyanúgy, mint a művészetben vagy a más területeken. Az egy alapkövetelmény persze, hogy matematikailag helyes legyen, meg az, hogy új legyen, tehát nem ismert dolog, de az, hogy mennyire érdekes, az már szubjektív. De hát az, hogy mennyire a nagy egyeniségek a meghatározóak, szerintem ezt onnan is föl lehet mérni, hogy nem tudom, hogy szóba került-e, de van egy ilyen Mathematician's Genealogy projekt, tehát az interneten van egy adatbázis, ami úgy épül fel, hogy van egy matematikusnak van egy tanítványa, tehát egy doktorandusz, aki nála szerezte a doktori fokozatát, és ezt gyűjtik, hogy kinek ki volt a tanítványa, illetve fordítva, hogy ki volt a témavezetője, hányban szerezte a PhD-t, és mi volt az érdekesek a címe. És hát ez egy nagyon érdekes adatbázis, és megnézzünk egy kortárs matematikus. Ugye néha az ember kíváncsi arra, hogy milyen iskolából jön. És akkor oda elmegy arra az oldalra, beírja a nevét, meg is látja rögtön, hogy hol csinálta a PhD-t, ki volt a témavezetője, ki volt a témavezetőjének a témavezető. És néhány lépésen belül ott vagyunk a Euler, vagy valamelyik ilyen nagy Gauss, nagyon hamar. És akkor itt vannak ilyen statisztikák, hogy XY matematikusnak hány leszármazottja van. És akkor vannak nagy neves matematikusok, akiknek mit tudom én, több ezer. De ha megnézik az ember aztán, hogy a több ezer az hogy jön össze, hogy lehet, hogy volt 100 tanítványa, de abból mondjuk csak 2 van, akinek már megint továbbiak vannak. Tehát ez ugye általában azt jelenti, hogy mert a 100 tanítványából az a 2, aki sikeres volt, hogy mondjuk bejutott egy olyan egyetemi pozícióba, ahol már neki is lettek nagy számban tanítványai. Tehát, hogy ez is azért azt jelzi, hogy a nagy egyéniségek munkája, meg hogy ők mivel foglalkoznak, az a meghatározó.
Egy dologról nem esett még szó, pedig fontos, hogy önt mi hozta a Rényi Matematikai Kutatóintézetbe. Tehát Edinburgh-ról beszéltünk, hogy ott volt egy ösztöndi, de hogy aztán hogy jutott a Rényibe, arról nem esett szó.
Mondom, hogy jó szerencse. Én igazából rögtön egyetem után pályáztam egy aspirantúrára, ez 92-ben végeztem, akkor még nem voltak doktori iskolák, de hát ugye manapság, ha valaki kutató matematikusként akar dolgozni, akkor az az út, hogy doktori iskolában jelentkezik, és ott kezd el kutatni. És hát egyetemista koromban, tehát az utolsó évekre már ugye fölvilágosítottak idősebb barátaim, hogyha ezen a vonalon akarok maradni, akkor jó már, hogyha tudok valami önálló eredményt produkálni, és akkor a véletlen adta azt a lehetőséget, hogy találkoztam az intézetből Vigand Rihárddal, aki akkor felajánlotta, hogy ha érdekel, mond nekem egy matematikai problémát, és akkor arra lecsaptam. Korábban is volt ilyen, de akkor még elengedtem, mert akkor én még a matematikusi gyerekkoromat éltem, egyetemistám koromban alsóbb évesen, és nem tudtam, hogy a kutató matematikusság az erről szól majd, hogy önálló eredményeket kell produkálni, és akkor erre lecsaptam, és ebből írtam a szakdolgozatomat, és aztán jelentkeztem aspiránsnak, rögtön az intézetbe kerültem, és lényegében azóta ott dolgozom, leszámítva ezeket a külföldi utakat. Nagyon jól érzem magam, tényleg egy nagyon kellemes munkahely, ugye személy szerint ugye én csak segítséget tapasztaltam a kezdetben az idősebb kollégáktól. A személyes kapcsolatot, azt nem pótolja semmi, és az elképesztően inspiráló, és a kutatásban is nagyon fontos, amit én magam többször megtapasztaltam, hogy voltak olyan kutatási ötleteim, amik így pillanatra fölvillantak az agyamban, de elengedtem őket, nem mentem utána, nem kezdtem el rajta komolyan dolgozni, és akkor abban a pillanatban, hogy egy valaki más matematikussal beszélgetve rádöbbentem, hogy ez számára viszont nagyon is érdekes lehet, az adott egy olyan lökést, hogy akkor érdemes azzal foglalkoznom, és kidolgoztam, és sokszor nagyon messzire jutottam aztán, tehát egy ilyen évekig tartó, sikeres projektek lettek belőle. Tehát, hogy az, hogy ez megint talán nem evidens annak, aki kívülről messzire nézi a matematikát, és ez megint a véletlenhez is kapcsolódik. És hát ugye a matematika azért nagyon szétaprózott, tehát például, hogyha elmegyünk egy matematikus konferenciára, akkor valószínűleg az előadások egy jó részében nagyon keveset értünk. Egyszer voltam Amerikában egy konferencián, és ott volt egy szociológus, aki ugye ezt vizsgálta, és ezzel meg volt lepve, hogy hát hogy lehet az, hogy előadások után kérdezgette a matematikusokat, hogy mennyit értett az előadásból, és hát sokan bevallották, hogy hát viszonylag keveset, de hogy nem voltak ettől földulva, fölháborodva, nem rótták ezt fel az előadónak, mert ez természetes, tehát amikor belül az ember egy előadásra valamit meg akar érteni, de az a valami az ő háttérismereteitől függően sokszor nagyon kevés, amire reálisan van esélye, és az elég is, ha már ezt az előadó elérte, hogy valamit adott, akkor az már jó, aztán aki szintén azon a területen dolgozik, az esetleg már technikai részleteket is jól érti. Tehát az előadásokon csak benyomásokat gyűjt az ember, amik valahogy valami nüansz, epsilon, hogyha ott hirtelen rákérdeznek, akkor azt mondja, hogy semmi, de mégis ott van, és akkor egyszer csak később, évekkel később rájön, mert visszaemlékszik rá, mert beugrik valami. Illetve ezek a személyes előadásokon kívüli beszélgetések, véletlen találkozások, ezek miatt fontos, hogy az ember konferenciákra menjen. Még akkor is, ha sokszor az előadásokból nem is ért olyan nagyon sokat.
Domokos Mátyás volt a vendégem, a Hunn-Rendrényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet elméleti matematikusa. Igazi nagy kaland volt vele az algebra történetében, a matematikusok világában bolyongani, ha újra hallgatnák ezt a mai adást, a Creative Survivor csatornán megtehetik. Köszönöm, hogy velem tartottak, jövő héten várom Önöket, Olá Andrát hallották.